A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet sorozatunk alapigéjeként választottam, és amelyet megírva találunk Sámuel második könyvének 12. fejezetében, az első 14 verset a következőképpen. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de az sajnálta a maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra gyulladt az ellen, az ember ellen, és azt mondta Nátánnak, az élő Úrra mondom, hogy halál fia az ember, aki ezt tette. A bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, én kentelek fel Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és a te ületbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is, és ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd, őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házattól, mivel megvetettél engem, és elvetetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, éppen a saját házadból fogok bajt hozni reád. Feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Mert te titokba cselekedtél, de én egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem azt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felel Dávidnak, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Ezután hazament Nátán. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen.
Szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe.
Szeretett gyülekezet, drága testvérek, folytatjuk sorozatunkat. A múlt alkalommal, nem múlt héten, hanem előtte való héten, Saul életébe nyertünk betekintést, aztán Dávid király választásába láthattunk bele, és ma pedig megnézhetjük, hogy Dávidnak az élete milyen magasságokat és mélységeket járt meg. Sok ezer évvel ezelőtt, körülbelül 3000 évvel ezelőtt történtek ezek az események, de bevallom őszintén, amikor ma hajnalban készültem, és végig gondoltam ezt a történetet, akkor olyan, mintha egy mai, bocsánat a kifejezésért, szappan operába illő eseményt olvashattam volna fel. És nem túlzás, ha azt mondom, hogy nem csupán szappan opera, mert hát a tévében látunk szappan operákat. Napokban erőt vettem magamon, végignéztem két epizódot. Csak kíváncsiság kedvéért, amit 2015-ben forgattak, amiben Vladimir Zelenszky a főszereplő, kigondolta volna, hogy nem akarok nagyon messzemenő következtetéseket levonni, de ilyen profétikus szappanopera lesz majd az, és elnökké válik ez az ember néhány év múltával. Szóval nem túlzás, ha azt mondom, hogy nem csak egy szappanoperába illő filmepizódot idézhetünk föl, hanem sajnos, minthogyha a mai valóságból kitekintve, vagy beletekintve az életekbe, mert azt látom, hogy a mai életek is ilyen szappanoperába illőek. És sok-sok ilyen történet, amit most felolvastam, ilyen történet jelenik meg egy-egy életben, vagy egy-egy házasságban is. Szóval végig gondolva ezt a történetet, láthatjuk azt, hogy milyen magasságok és milyen mélységek voltak emberek életében. És ahogy említettem, múlt alkalommal ott hagytuk abba, hogy Saul után Dávid lett a király, hogy Isten őt bízta meg, őt kente fel királynak. És sajnos arra nincsen időnk, hogy királyi munkásságát végigvegyük Dávidnak, hiszen egy egész könyv, Sámuel második könyve foglalkozik Dávidnak a királyságával, életével, magasságaival és mélységével. De ahogy Saul életéből is egy-egy momentumot tudtunk csak kiemelni, úgy Dávid királyi szolgálatából is csak egy-egy momentumot fogunk majd felidézni. Azonban, ha egy diagrammal össze lehetne hasonlítani Saul és Dávid királyságát, végig tekintenénk mindkettőjüknek az életén, akkor valahogy így ábrázolhatnánk. Ugye így kezdte a szolgálatát, ezzel az igével kezdődött a királysága, akkor megszállt téged is az Úr lelke, velük együtt prófétai révületbe kerülsz, és más emberré leszel. Így indult Saulnak a királysága. A diagram jól indul, Isten lelkével magasról indul, majd több győzelmet aratott, amivel megerősítette a királyi hatalmát, azonban ezekkel a győzelmekkel nem Istennek adta a dicsőséget, hanem a saját maga hírnevét erősítette. Önmaga hatalmát féltve elkezdett féltékeny lenni, s akikben potenciális veszélyt látott, azt el akarta távolítani maga mellől, vagy a közéletből, és így történt, hogy Jonátánt, a saját fiát is meg akarja öletni, mert a filiszteusok ellen hőstetet hajtott végre, és féltékenyé vált a saját fiára is. Aztán Amálék elleni ütközetben engedetlen volt Istennel szemben, nem azt tette, amit az Úr parancsolt neki, majd ebbe is Isten haragját vonta magára Saul, illetve a dicsőséget magának tulajdonította az ütközet után, és saját magának egy emlékoszlopot állítatott, ezzel is dicsőségét, a háború dicsőségét magának tulajdonítva, és amikor Isten megvonja a lelkét Saultól, és Sámuel azzal bízza meg, hogy Dávidot kenje fel királynak, akkor Dávidra is féltékeny lesz, és meg akarja őt is öletni. És Dávid életére tör, hogy a királyi hatalmát magánál tartsa. És egyre elkeseredettebb ádász harcot vív azért, hogy féltve őrzött hatalmát megőrizze, és mindent megtesz, hogy győzelmekkel a nép támogatását elnyerje. Egy háború kapcsán meg akarja idéztetni Sámuel szellemét egy halott idéző asszonnyal, hogy tanácsot kérjen Sámueltől egy ütközet kapcsán, és ez lefelé ívelő életének utolsó előtti lépcsőfoka. Ekkor már az őrület határán van, megtébolyodik, mindenki gyanús lesz, és teljesen tönkre megy emberleg, lelkileg, mentálisan, egy idegroncs lesz, és a végén pedig öngyilkosságot követ el. Ahogy olvashatjuk Sámuel első könyvének 10. fejezetében, ekkor fogta Saul a kardját, és beledőlt. Érdekes ennek az embernek az élet útjára tekinteni, hogy milyen jól indul minden, aztán abból a csúcspontból hogyan szépen megy lefelé, hogyan indul el a lejtőn, és aztán hogyan végződik az ő élete. Ezzel szemben Dávid királysága teljesen másképpen alakul, hasonlóképpen indul, ahogy Saulé, azzal az ígérettel és Isten által kapott lelkével, amit olvashatunk 1 Sámuel 16-ban, akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Mind a kettőnél a hasonlóság az látható, hogy hogyan indulnak. Hogyan indul el a királysága, az élet pályája ennek a két embernek. Mindketten így kezdik királyi szolgálatukat. Egy felfelé ívelő életútja van Dávidnak is, amelyben Isten ad győzelmeket sok-sok csatában, és ezekkel megerősödik a hatalma, Isten áldott harcossá és királlyá teszi, akire felnéz a nép. Dávid folyamatos győzelmeket arat, és a nép újjong érte, a nép rajong érte, de szemben Saullal nem száll a fejébe a dicsőség, hanem tudott alázatos maradni. És ezeket a győzelmeket Istennek tudta tulajdonítani. És Isten ígéretet is ad Dávidnak, hogy megáldja házát, megáldja a keze munkáját, annak ellenére, amit olvashatunk egyébként 2 Sámuel 7-ben, mert Dávid szeretné az Úr templomát megépíteni, a jeruzsálemi templomot, azonban Isten azt mondja, hogy nem te fogod megépíteni, de én megáldom a te kezed munkáját. És ígéretet tesz, hogy felépül majd az a templom, és az ő fia, Salamon lesz az, aki felépítheti majd azt a jeruzsálemi templomot. De Isten ígéretet tesz, hogy megáldja kezei munkáját, megáldja a házát, megáldja Dávidnak az egész életét. Azonban, mint mindenkinek, Dávidnak az életében is vannak engedetlenségek, vannak mélységek és vannak bűnök, és így történt meg, hogy Dávid elbukik a testiség, elbukik a szexualitás területén, és Betsábéval, úriás harcos, Dávid katonájának feleségével összemelegszenek. És meg is lesz ennek a súlyos következménye, hiszen ebből az egy éjszakás kalandból gyermek lesz, és így az ügyet Dávidnak valahogy el kell tusolnia. És miután minden terv, minden próbálkozás kútba dől, Úriást, a harcosát, a katonáját, aki érte harcol kint a fronton, ő meg éppen egyenleg a feleségével, megöleti. És ennek a súlyos bűnnek következményeként, amit olvashattunk ebben a történetben, amit felolvastam, ennek a súlyos bűnnek a következményeként a gyermek meghal, és Dávid életének egyik legnagyobb mélységét éli át. Mert szülőként eltemetni egy gyermeket, nem akarok fájdalmat fájdalmakkal összehasonlítani, nem akarok párhuzamot vonni semmi között, de talán megengedik azt, hogy azt mondjam, hogy annál fájdalmasabb nincs, amikor egy szülő kell, hogy elkísérje utolsó útján gyermekét. egy természetellenes dolog. És egy nagyon súlyos következményt tapasztal meg Dávid, nagyon súlyos árat kellett fizetni az engedetlenségért. A paráznasággal, a közvetett gyilkolással, az engedetlenséggel mélypontra kerül Dávidnak az élete. De ebből a mélypontból az Isten előtt való összetörettetés, a bűnbánat, a bűnvallás emeli fel, és Isten megbocsátását éli át, amikor Nátán prófétát elküldi Isten, hogy őszintén összetörik Isten előtt, megtérés újat tud kezdeni, és Isten bocsánatát át tudja élni. Egyébként ekkor születik a Zsoltárok könyvében ott az 51. fejezet, az a bűnvalló imádság. Érdemes elolvasni, sőt, hadd helyezzem a szívükre ennek a kedves gyülekezetnek, hogyha hazamegyünk, nem tudom, hogy ki az, aki szereti a Forma 1-et, de még Forma 1 előtt, esetleg ebéd után, olvassák el az 51. Zsoltárt, hogy milyen mély az az imádság, az a bűnvalló imádság, hogy hogyan tört össze Isten előtt ez az ember, hogy abban a mélységben, amibe került az élete, hogy egy férfinak, egy férnek elvette a feleségét. És azok, akik ismerik a zsidó kortörténetet és azt az ókori világot, azok nagyon jól tudják, hogy egy nőnek nem volt alkalma, nem volt lehetősége ellenállást tanúsítani. Hát egy királlyal szemben meg pláne nem. Pláne nem. Egy teljhatalommal rendelkező királynak nem lehetett nemet mondani. És a zsidóknál abban a korban a nőnek nem volt szava. Egy férfi valamit mondott, akkor annak úgy kellett lennie. Lehet itt Betsábét is okolni, hogy miért fürdött ott, ahol fürdött. De azt gondolom, hogy itt Dávidnak óriási felelőssége van. Majd erről mindjárt később szólok. És Dávid ebben a mélységben, a paráznaság bűnében, a testiség bűnében, a megcsalás bűnében, és aztán a gyilkosság bűnében megtapasztalja Istennek a kegyelmét, a megbocsátó szeretetét. Ebben az időszakban áldás lesz újra királyi tevékenységén, és láthatjuk, hogy újra magaslatokban van az élete, királysága. Majd egy családi drámának, tragédiának lehetünk a fültanúi, amikor Dávid fia Ammon megerőszakolja húgát, Támárt, azaz Dávidnak a leányát, és beigazolódik az a profécia egyébként, amiről Nátán is beszél. Hogy a szemed láttára látod majd a családodat zülleni. És Ammon megerőszakolja húgát, Támárt, és ehhez falaz Abszalon Dávidnak a másik fia is. És ez az erőszak aztán családi gyilkosságba torkolik, hiszen Abszalon megöleti Ammont, majd ez a fiú Abszalon fellázad apja ellen is, Dávid ellen, és királyi hatalmára tör, trónfosztást akar előidézni, összefog emberekkel a saját apja ellen, meg akarja dönteni az ő királyságát. Abszalon fellázad a királyi trón ellen, azonban egy ütközetben nagyon szerencsétlen módon hal meg, érdemes elolvasni 2 Sámuel 18-at. Egy faágába beleakad, miközben egy összvéren nyargalt, és hajánál fogva fennakadt egy tölgyfa ágaiba, majd miután megtalálják, a katonák megölik őt. Igen, ebben a mélységben is tudja siratni, gyászolni Dávid a fiát. És nem azt nézi, hogy a saját fia ellene tör, hanem meg tudja gyászolni, és őszintén fáj második gyermekének a halála is. Aztán újabb győzelmeket ad Isten Dávidnak, és Dávid nagyon hálás Istennek, hogy királyi hatalma tőle van, és újra megerősíti Isten ebben a pozícióban. Azonban magasságból újra mélységbe jut, amikor Istent magára haragítja Izrael népe, és Dávid király ehhez asszisztál. Népszámlálást rendel el, újra egy mélypont Dávid életében, népszámlálást rendel el, megtudva ezzel, hogy hányan állnak mellette, hogy hányan támogatják a királyt. Föl akarja mérni, hogy milyen támogatottsága van. Mai szóval élve közvéleménykutatást tart. A Sonda Ipsos, meg a Medián, meg különböző közvéleménykutatás történik, mert számára nem az a fontos, hogy Isten mellette van, hanem az a fontos, és az a kérdés, hogy mennyi ember áll mögötte, hogy élvezi-e még a társadalomnak, az országnak a támogatottságát. És Isten ezt nem nézi jó szemmel, mert nem a nép kente őt fel királyá, hanem az Isten. Nem a néptől kapta a hatalmát, hanem az Istentől. Ezért Istennek tartozik számadással, nem pedig a népnek. És ebben az engedetlenségben, ebben a bűnben azt látjuk, hogy újra mélypontba kerül Dávid élete, és újra nagyon-nagyon súlyos árat kellett fizetnie Dávidnak. Isten Gád prófétán keresztül figyelmezteti Dávidot, és adja tudtul bűnének a következményét, a büntetését. Érdemes elolvasni ezt a történetet is, nem akarok most részleteibe belemenni, de Isten Gád prófétának mondja, hogy három büntetés közül választ ki, hogy mi az, amit adjak Dávidnak. Súlyos büntetések, súlyos következmény, súlyos árat kell fizetni a Dávidnak, és akkor hangzik el ez a mondat, azt mondja, hogy csak ne emberek kezébe essek, mert az emberek irgalmatlanok, inkább essek Isten kezébe, mert Isten tud irgalmasságot gyakorolni. És így is történik, háromnapos dögvészt él át az ország, 70 ezer ember pusztul el, és Dávid újra hatalmas mélységbe kerül. Dávid ismét összetörik és bűnbánatot tart, és akkor hangzik el ez a mondat, hadd idézem itt 2 Sámuel 24-et. Bizony én vétkeztem és én követtem el bűnt, de az én nyájam nem követett el semmit. Sújtson le kezed inkább én rám is az én rokonságomra. Érdekes, hogy még a rokonságát is beveszi, nem? Ha nem ilyenek vagyunk azért. Tehát ott van ez az őszinte bűnbánó imádság, de azért ott van, hogy hát az én rokonságomra. Pedig egyedül kellett volna, elnézést, hogy így fejezem ki magam, egyedül kellett volna elvinni a balhét. De sokszor erre képtelenek vagyunk, így egyedül elvinni a balhét. És micsoda tragédiát él át ez a király, hogy az ő lelkén szárad ez a sok-sok ember. Nem akarok párhuzamot vonni, de valamennyire azért aktualizálni szeretném. A mögöttünk lévő napokban egy hatalmas tragédia történt az országunkban. Egy pici 4 éves gyermeket ott felejtettek a kisbuszban, és mindannyian tudjuk, hogy 8 órát töltött ebben a buszban, és a mentő helikopterrel vitték el, próbálták őt stabil helyzetbe, szállítható állapotba hozni, de nem tudták megmenteni az életét. És közben olvastam ezt a cikket, amit írtak erről a tragédiáról, megszólították az édesanyját. Nem akarom én őt kiprédikálni, távol álljon tőlem, sőt, az a fajta veszteség, amit ő átél, próbál az ember nagyon empatikus, lojális lenni, de nem tudok, mert én nem veszítettem el a gyermekemet, és remélem nem is fogok. De azért nagyon megdöbbentett az a mondat, amit mondott, hogy az a sofőr, aki a felelős ennek, 3-szor akkor a tragédiát éljen át, mint amit ő átélt. Érdekes volt ez a mondat, nyilván lehet ezt betudni mondjuk a gyász sok hatásának is, lehet, hogy ezt nem gondolta végig. De érdekes, hogy egy ilyen férfi, 56 éves emberről beszélünk, mit élhet át. És nem akarom az ő bűnét kisebbíteni, távol álljon tőlem, de azért ennek a tudatában élni, hogy egy 4 éves gyermek az ő lelkén szárad. Óriási tragédia. Nem véletlenül ideg összeroppanással került a kórházba. A pszichiátriára. Át tudjuk tehát élni akkor, hogy Dávid mit élhetett át, milyen mélységet élhetett át, amikor engedetlenségének súlyos következményeként az ország első embereként, királyként láthatta azt, ami történik az országban. Mert tudjátok, a bűn nem marad büntetlenül. És sokszor magunkkal rántunk, a magunk engedetlenségével magunkkal tudunk rántani embereket. Ahogy Dávid is magával rántotta azt a 70 000 embert. De ott van ez a felismerés, hogy bizony én vétkeztem és én követtem el a bűnt. És aztán oltárt épített Dávid Istennek, és őszinte bűnbánatot tartott, hogy engedetlen volt Istennel szemben. És Dávid halál előtt nem sokkal olyan áldássá vált, és királyként, hadsereg vezetőként Isten áldottá tette ezt az embert, átadja királyságát Salamonnak, aki szintén áldott király lesz Izraelnek. És Dávid olyan mély hitvallást tesz, amit olvashatunk Sámuel második könyvének 7. fejezetében, amelyben Dávid beszél Istenről és az ő hatalmáról. Hadd idézem itt a 7. fejezet 16. versét. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Tehát láthatjuk ennek a két embernek az életét, Saulnak az ő királyságát, uralkodását, és Dávidnak, hogy milyen magasságokat és mélységeket élt át az életében. De egy nagyon fontos különbséget meg kell említenem. Saul sosem tört össze igazán Isten előtt, hanem mindig érdekember volt, ahogyan az érdekei diktálták, és ahogy az érdekei kívánták. Vannak ma is ilyen érdekemberek, ahogy az érdek úgy kívánja. Na, Saul is ilyen volt. Sosem ment Istenhez őszinte bűnbánattal, hanem emberektől várta mindig a megoldást. Míg Dávid ezekben a mélységekben Isten előtt tudott teljesen összetörni. Tehát, nagyon fontos figyelmeztetés, drága testvérek, nem mindegy, hogy hol hajtunk térdet. Nem mindegy. Nagyon-nagyon nem mindegy. Mert ha emberek előtt hajbókolunk, ha embereknek akarunk tetsző életet élni, akkor olyan sors lesz, mint Saulnak. A folyamatos bukásai oda vezetnek, hogy teljesen elveszítette a hitelét az országa előtt. Dávid, aki mindig Isten előtt tudott térdet hajtani, és tudott összetörni, láthatjuk, hogy a bukásokból hogy lett felemelkedés. Saul mellett ott volt Sámuel próféta, de nem hallgatott sohasem az ő szavára, míg Dávid mellett ott volt Nátán, majd Gád próféta, és mindig fel tudta ismerni a bűneit. Isten mindig adott ezen emberek mellé olyan lelki vezetőket, akik segítettek a helyes irányba maradni, de voltak, akik nem éltek, és voltak, akik éltek ezen lelki vezetőknek az útmutatásával. Mivel Saul nem hallgatott Sámuel szavára, mély repülésbe indult az élete. Míg Dávid életében, ha voltak is mélységek, és ezt is hadd húzzam alá, hogy igen, Dávid hívő ember volt, nem volt tökéletes. Láthatjuk, hogy milyen kilengései voltak, milyen magasságai és mélységei voltak. Nem volt tökéletes ember, nem volt büntelen ember. De ha voltak is mélységei, az Isten előtti összetörettetés, bűnbánat, az mindig felemelte a mélységből a magasságba őt. Dávid életéből egy olyan momentumot emeltünk most ki a Sámuel második könyvének 12. fejezetéből, amely Dávid életének legnagyobb mélysége és magassága volt. Az az igazság, hogy egy egész heti sorozatot lehetne tartani erről a történetről, Dávid és Nátán találkozásáról, Nátánnak a példájáról, a beszélgetésről. Dávidra mégis úgy emlékezik, ennek ezen mélység ellenére, Dávidra úgy emlékezik a történelem, mint aki egy áldott király volt, jó vezető, sikeres hadvezér. A zsidókhoz írott levél meg is említi, mint a hit példaképe, hadd idézzem. És mit mondjak még, teszi föl a zsidókhoz írott levél írója. Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűzerejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Dávid egy nagyon komoly hívő ember volt, kereste az Isten iránti engedelmességet, Isten akaratát, és ehhez próbálta igazítani az életét, de nem volt bűntelen ember, ahogy az előbb is mondtam. Azért, mert valaki hívő még nem azt jelenti, hogy bűntelen, nem azt jelenti, hogy tökéletes, nem azt jelenti, hogy makulátlan. Dávidnak az életében is voltak magasságok, voltak mélységek, engedelmességek és engedetlenségek, voltak sikerek és voltak kudarcok, de a mélységben, engedetlenségben, kudarcokban, bukásokban mindig meghallotta Isten figyelmeztető, megtérésre és bűnbánatra hívó szavát. És tudjátok, teljesen más az, aki hátat fordít Istennek, láss Saul, és teljesen más az, aki leveszi tekintetét Istenről egy pillanatra. Dávid sosem fordított hátat Istennek, de volt, hogy levette tekintetét róla, és akkor következtek be azok a mélységek az életében, amikor például Betsábéval összeszűrte a levet, vagy amikor népszámlálást tartott, és lehetne idézni. Olyankor magát előrébb helyezte Isten akaratával szemben, de sosem engedte, hogy lelkiismerete teljesen elhaljon. A bűnesettel, és itt vissza kell ugranunk Mózes első könyvének 3. fejezetéhez, a bűnesettel ez a lelkiismeret teljesen összezavarodott, eltompult, a rosszat jónak, a jót rossznak, a keserűt, ahogy olvashatjuk Ézsaiás könyvében, a keserűt édesnek, az édeset keserűnek mondja. Olyan érzékszervünk a lelkiismeret, amely segítségével lehet egy erkölcsi mércénk, lehet egy erkölcsi útmutatónk, iránymutatónk, de ez is csak a bűnben tud tájékozódni. Tehát a lelkiismeretünket is megfertőzte a bűn. És sokan megtalálják a módját, hogy elhallgattassák a lelkiismeretüket, amikor észérvekkel igyekeznek alátámasztani, amit tenni akarnak. Isten nélkül ez a lelkiismeret folyamatosan tompul. Láthatjuk egyébként azoknak, akiknek vannak gyermekeik, és azok, akik végig kísérték az életüket, vagy végig gondolják az életüket. Láthatják azt, hogy picin gyermekkorban én még milyen keservesen tud sírni, hogyha rossz fát tett a tűzre. De hadd kérdezzem meg a kedves felnőttektől. Mikor sírtál utoljára, amikor rossz fát tettél a tűzre? Amikor valami hatalmas bukás volt az életedben? Tudtál sírni már a bűneid miatt? Mert drága testvérek, a lelkiismeretet el lehet altatni. És meg lehet magyarázni mindent. Ha Dávid is megmagyarázta, nem? Hát milyen jó nő. Meg hát teljhatalmam van. Mindent megtehetek. És ha azt mondom, hogy ez a nő jöjjön ide, akkor a házamba fog jönni. Nem tanúsíthat ellenállást. És megmagyarázta. Aztán próbálták neki megmagyarázni, majd mindjárt erre utalok a szolgák, hogy de ez a te katonád hettitás, vagy a hettita úriásnak a felesége. Megtehetem, nem? És hányan vannak itt, drága testvérek, amikor megmagyarázzák a bűnt? megmagyarázzák. És Isten nélkül ez a lelkiismeret folyamatosan tompul, altatás alatt van. És lehet, hogy így vagyunk már mi is, hogy elaltattuk a lelkiismeretünket, és már nem szólal meg, már nem jelez, hanem olyan ösztönösen tudjuk tenni a bűnt, mert természetessé válik. Mert tudjátok, a bűn természetessé tud válni egy ember életében. Ahogy természetessé tud válni, csak egy nagyon-nagyon apró, nagyon bagatell, de úgy láthatjuk azért napjainkban is. Egy-egy vasárnap kimarad, és aztán természetessé válik, hogy már nem is járunk gyülekezetbe. Pedig egy-egy vasárnappal kezdődött. Vagy hazudunk, és akkor megmagyarázzuk, nem? Nem hazugság, csak blöff. Nem blöff, csak, és akkor tompítjuk a hazugságainkat. És akkor hazudunk egyszer, hazudunk kétszer, még minőségi jelzővel is látjuk, hogy szent hazugság, ugye? És aztán eljut az ember odáig, hogy már amit kérdez, az is hazugság. Vannak ilyenek, akik hazugságból élnek. És így lehet hozzászoktatni, tudjátok, drága testvérek, a lelkiismeretet a bűnhöz, és így válik természetessé a bűn. Olykor felébred, olykor elalszik, attól függően, hogy mennyire engedjük munkálkodni. És Isten az, aki lelke által helyre tudja tenni bennünk ezt az érzékszervet, érzékenyé tudja tenni. Amikor azt az igét olvassuk, Ezékiel könyvének 36. fejezetében, eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek, akkor ez a helyreállítás történik. Itt helyreállítódik az embernek a lelkiismerete, a szíve. Érzékenyé lesz. Hát amikor kell magyar, nem kell magyarázni a testvéreknek, hogy milyen a kő, meg milyen a hús. Tehát a kő milyen érzéketlen. És akkor azt mondja, hogy a kő szívet. Hányaknak van ilyen kő szíve? Hogy már meg se rezdül. És szemrebbenés nélkül hazudik, szemrebbenés nélkül csalja a feleségét vagy a férjét, és lehetne sorolni. Szemrebbenés nélkül. Miért? Mert az a kő szív az ilyen lelkiismeret lesz. Kővé dermedt lelkiismeret, kővé dermedt szív, és aztán érzékeny hús szív. Mert tudjátok, a kővé dermedt lelkiismeretet, szívet érzékenyé, hússá tudja tenni Isten. És Dávidnak helyén volt az esze és a szíve, a lelkiismerete, de amikor levette tekintetét Istenről, akkor azonnal tompulni kezdett. Amikor ott sétált az ő palotájának az erkén, amikor meglátta azt a fürdőző asszonyt. Becsábét. Akkor annak a piros lámpának fel kellett volna gyulladnia. De figyelmen kívül hagyta. Továbbra is legeltette a szemét a fürdőző asszonyon. Drága férfiak, benneteket szólítalak meg elsősorban. Mind legeltetitek a szemeteket, amikor nincs mellettetek a feleségetek. Ha azok a monitorok vagy tévék beszélni tudnának. Dávid is legeltette a szemét. Aztán, amikor érdeklődött az asszony iránt, és mondták a szolgák, hogy Úriás, a te katonádnak a felesége. Ő, te most itt vagy a palotádban. Komfortos környezetben. De Úriás, a te katonád kint harcol a fronton, érted, hogy győzelmet arassál. És Úriásnak a felesége ez az asszony, aki iránt te érdeklődsz. Meg kellett volna villani annak a jelző fénynek, de újra figyelmen kívül hagyta. És látjátok, ilyen az, amikor valaki figyelmen kívül hagyja az Isten igéjének a figyelmeztetését. És aztán magához hivatta, és megtörtént a baj, elindult a lejtőn lefelé. Ahogy mondani szokták, egy hópehellyel kezdődik a lavina. Lehet, hogy túlzás, de így szokták mondani. Egy hópehellyel. Ott sétált a palotája erkélyén. Hátat kellett volna fordítani a Betsebének. Ehelyett pedig levette tekintetét az úrról, és inkább az asszonyon legeltette a szemeit. Egy kis ábrándozás, szemlegeltetés, aztán tetlegesség, ugye magához hivatta, majd amikor megtörténik a baj, akkor a bűn eltusolása, ugye? A bűn eltusolása. Mert hát így kell csinálni, nem? El kell valahogy tusolni. Ugye akkor még nem volt ultrahang, nem volt apasági vizsgálat. Aztán gondolta Dávid, hogy hát hazahivatom Úriást. Érdemes elolvasni a történetet. Hazahivatom Úriást a frontról. Háljon az asszonnyal. Egy hónap ide vagy oda, hát csúszik, nem is. Teljesen mindegy. Mert amikor Betsabé kapcsolt, és eltelt a bő egy hónap, amikor észrevette, bocsánatot kérek, itt nincsenek annyira fiatalok, amikor nem jött meg, akkor egyből észbe kapott, hogy üzent is a királynak, hogy teherbe estem. Dávidnak azonnal vágott az esze, na, gyorsan hazahivatjuk Úriást a frontról, háljon az asszonnyal, és akkor minden el van simítva, gondolta Dávid. És nem. Mert nem eszik olyan forrón a kását. Mert a bűnt nem lehet csak úgy szőnyeg alá söpörni. Mert a bűnt nem lehet következmények nélkül hagyni. És aztán volt Dávidnak A forgatókönyve, B forgatókönyve, C forgatókönyve, és nem jött be egyik se. Mert Úriás nem ment hazahálni, mert akkora tisztesség volt ebben az Úriásban, azt mondta a királynak, királyom, hát az én katonatársaim kin harcolnak a fronton, én meg menjek hálni a feleségemmel. Hát milyen dolog ez? Gondoltok bele, milyen tartása volt ennek az embernek. Aztán gondolta Dávid, akkor leitatom. És még részegen sem ment haza, hanem inkább a küszöb előtt lefeküdt és ott aludt. És gondoltok bele, hogy Úriás részegen is józanabb volt, mint Dávid. Alkohol nélkül. És akkor jött a C forgatókönyv. Tegyük el lábalól Úriást. Az a biztos. És akkor még jó színbe fel is tudom magamat tüntetni, gondolja Dávid. Mert annyira aljas cselekedet volt ez Dávidtól, hogy Dávid Úriással küldette el a halálos ítéletét az ottani hadsereg parancsnoknak, és az volt a levélben, hogy tedd a harcoló front első sorába. Tudjuk, hogy az mit jelentett, ugye? Meg is halt Úriás. És akkor figyeljetek, hogy hova tud süllyedni az ember. Hogy az a mélység az mit tud jelenteni, amikor nem szólal meg, vagy nem villog az a jelző lámpa. Dávid magához veszi Betsabét, és föltünteti magát úgy, mint aki az özvegyeknek a segítője. Mert akkor egy özvegynek semmilyen életformája nem volt, nem volt szociális szektor, rendszer, nem volt. Az éhhalál küszöbére került. És akkor Dávid azt mondja, hogy magamhoz veszem ezt a drága özvegyet, és gondoskodok róla, és akkor hálok vele, és akkor az a közös gyermekünk. És akkor küldi Isten Nátán prófétát Dávidhoz. És akkor mondja el ezt a történetet, hogy van egy gazdag ember, meg van egy szegény ember. A gazdag embernek rengeteg juha van és marhája van, a szegény embernek egyetlen egy kis báránykája van, azt szeretgeti, ölelgeti, ott van a családban, és amikor jön egy vendég a gazdaghoz, akkor a gazdag sajnálja levágatni az egyik juhát vagy marháját, és elveszi attól az egy szegénytől azt az egyetlen egy kis báránykáját. És mi történik? Dávid kimondja saját maga felett a halálos ítéletet, amikor azt mondja, hogy halál arra az emberre. És akkor mit mondnátám? Te vagy az az ember. Te vagy az az ember, aki elvetted annak a szegény Úriásnak az egyetlen egy drága feleségét. Igen, drága testvérek, nézzétek meg, hogy milyen mélyre süllyed ez az ember. Miért? Mert levette a tekintetét Istenről, nem vette figyelembe ezeket a figyelmeztetéseket. És hányan így vagyunk mi is vele, hogy fel kellene gyulladni azoknak a piros lámpáknak, de sokan mit sem törődnek vele, és hányak élete így zuhan össze egyik pillanatról a másikra, és omlik össze, mint egy kártyavár. És elindulnak a lejtőn, és hol kötnek ki? Hol kötnek ki? Családi drámákat élnek át, és tudnék erről mesélni. Elindulnak a lejtőn, és Isten küldött Dávidhoz egy embert, Nátán prófétát, akin keresztül szólt hozzá, mert Isten nem akarja annyiban hagyni ezeket a bukásokat. Isten adott egy esélyt ennek az embernek. Nátán Istentől kapta a bátorságot, mert ha megnézzük Dávidnak a helyzetét, hát ahogy Úriást, úgy Nátánt is zokszó nélkül eltette volna lábalól. Zokszó nélkül. Bocsánat, nem akarok itt nagyon vulgárisan beszélni, de mit pofázol itt nekem? Kész, kivégeztetlek ugyanúgy, mint Úriással tettem. Nekem te ne pofáz. És hányan vannak, akik esetleg ilyen stílusban is beszélnek. Istentől kapta Nátán a bátorságot, hogy az ország első emberének azt merje mondani, hogy te vagy az az ember. Értsd meg, te vagy az az ember. És Nátán egy történeten keresztül próbálja felrázni Dávidot, az ő lelki ismeretét úgy, hogy végül maga Dávid mondja ki saját maga felett az ítéletet. Hadd hangozzék el, Dávid nagy haragra gyulladt az ellen, az ember ellen, mármint a gazdag ember ellen a példázatból, és ezt mondta Nátának, az élő úra mondom, hogy halálfia az az ember, aki ezt tette. És ebben a pillanatban azt mondja neki Nátán, akkor ezt mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. És ekkor elkezdi szembesíteni a bűneivel, a tetteivel, Isten Nátánon keresztül Dávidot. Mit mond? Azt mondja, miért vetetted meg az Úr szavát? Ne paráználkodj. Ez számtalan igét lehetne hozni. Aztán miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? Hát Istennek kedves ez, de hogy lenne kedves? A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehest. Micsoda aljas tett elvenni a másikét. Ne kívánt felebarátod házát, hitvestársát, vagy bármiféle tulajdonát, mondja a káténk, illetve a 10 parancsolatunk. Őt magát pedig meggyilkoltattad az ammoniak fegyverével. A bűnvallásnak, a lelkiismeret helyreállításának, a hússzívnek mindig feltétele, hogy az ember őszintén szembesüljön a bűneivel, szembesüljön a tetteivel. Tudjátok, nem lehet átsiklani felette, nem lehet a szőnyeg alá söpörni, nem lehet legyinteni, nem lehet kisebbíteni, a bűnt nevén kell nevezni, és ezért mondja Nátán, hogy te vagy az az ember, te vagy az a bűnös ember. Te tetted mindezt, és ennek megvan a súlyos következménye, mert a bűn nem maradhat büntetlenül, nem maradhat megtorlatlanul. És sokan elbagatelizálják azokat a komoly bűnöket, amelyeket megtűnnek az életükben. És tönkretéve maguk, és különösen mások életét. A bűnnel két dolgot lehet tenni. Az első, megtűrni és tovább tenni, a másik pedig megvallani és megbánni. Ezt a kettőt lehet. Saul élete így jutott mélységbe, nem vette szívére a dolgot. Ő megtűrte és továbbment, és tovább tette. Dávid életében, ha később is, de megvillant az a piros fény, felismerte bűneit, és megvallotta, és megbánta. Ezért mondja, hogy vétkeztem az Úr ellen. És ezt a bűnbánatot tudja kísérni csak bűnbocsánat. Mert tudjátok, a bűnbocsánatot mindig meg kell, hogy előzze a bűnbánat. Mindig. Sokak életéből ez a felismerés és ez a bűnvallás hiányzik. Pedig ha ez megtörténik, akkor olyan felemelő érzés, amikor azt a mondatot hallhatod, az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg, ahogy mondja Nátán Dávidnak. Miért hangozhat el ez a mondat? Mert mi már tudhatjuk, hogy Jézus Krisztusra terhelte minden bűnünket. Szenvedte el helyettünk minden büntetést, és ő halt meg azért, hogy nekünk bűnbocsánatunk legyen. Tudjátok, Dávid átélhette Isten kegyelmét, ezért abból a mélységből lett felemelkedés. Saulnál ez nem történt meg. Vajon a mi életünkben megadatik-e? Vannak-e ilyen piros lámpák az életünkben, amelyek jelzik, hogy ember, állj meg, ne tedd? Figyelünk-e erre, komolyan veszük, vagy hátat fordítunk? Mert nem mindegy, hogy hátat fordítunk, vagy levesszük tekintetünket. Mert a hátat fordításból nem lesz bűnbocsánat, de hogyha valaki csak a tekintetét veszi le, azt Isten még fel tudja emelni. Amen. Imádkozzunk. Urunk, kérünk azért, hogy vegyük szívünkre a dolgot. Vegyük szívünkre mindazt, amit hallottunk. Nehogy úgy járjunk, mint Saul, aki elindult a lejtőn, és aztán milyen csúfos vége lett az életének. Hanem te indíts bennünket bűnbánatra. És talán ez a mai alkalom is egy ilyen piros lámpa. Kigyúlhat. Add, Urunk, hogy ne tovább menjünk, hanem meg tudjunk állni, meg tudjuk vallani, és kérjük a te bűnbocsánatodat, mert csak ott van bocsánat, ahol van bűnbánat. Amen.